Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat az Ígéret Földje című műsorban. Lukovics Milán vagyok, és velünk van dr. Róna Tamás, főrabbi úr, a Mazsihisz Országos Rabbi Testületének elnöke.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A mai beszélgetésünk apropóját az adta, hogy a főrabbi úr említette nekem, hogy nemrégében volt Jeruzsálem napja. És hát Jeruzsálem valóban a közös gyökereinkhez tartozik, szimbolikus is a maga történetével, szenvedéseivel, valamiképpen az emberi történelemnek, meg istenkeresésnek ugye egy kiemelten fontos helye. Hát hogy is van ez a város, vagy hogy vagyunk Jeruzsálemmel? Ezekre a kérdésekre szeretnénk választ kapni ebben a rövid kis beszélgetésben. Mi ez a Jeruzsálem napja?
A talmudikus irodalom azt tanítja, hogy 7 olyan hely van ezen a teremtett globuszon, ahol az ég és a föld kapuja összeér. És ebből a 7-ből az egyik Jeruzsálem. Az, hogy megértsük a város lényegi üzenetét, a tórai szöveget kell magunk elé emelni, méghozzá Ábrahám történetét, az első ősatya történetét, akit ugye úgy ismerünk meg, hogy már 75 éves, és az örökkévaló hívásának elegettéve elhagyja Ur-Kasdim városát, a feleségével, Szarájjal, Lóttal, az unokaöccsével, és hát hosszú-hosszú útra indulnak. Ez az út számos megpróbáltatást rejt, számos nehézséget. Rögtön az első világháborút olvashatjuk, a 4 és 5 király csatáját, ugye, az 5 királyt legyőzi a 4 király, és Lótot fogságba vetik, és aztán Ábrahám jön és kiszabadítja az unokaöccsét, majd éhínség sújtja Kánaán földjét, először a filiszteusokhoz, illetve Egyiptomba kell Ábrahámnak és Sárának menekülnie, számos nehézséget élnek át, de közben mindezek mellett van egy nagyon érdekes történet, amit első olvasatra hagyjuk, hogy könnyen átfusson rajta a tekintetünk, és ez arról szól, hogy Ábrahám egy különleges kapcsolatot alakít ki Málkicedekkel, aki az Élelion, a legnagyobb, a leghatalmasabb Istennek a főpapja, és Ábrahám tizedet áldoz, tizedet mutat be áldozatként Málkicedeknek. Hát hogy lehet az, teszi föl a hagyományos kommentárirodalom, hogy Málkicedeknek semmilyen szakrális köze nincsen Ábrahámhoz. Ábrahám, akit kiválasztott az örökkévaló, elhívta őt, hogy legyen társa ezen a földön, és teljesítse be a parancsolatok által ráhelyezett életutat. Ábrahám mégis áldozatot mutat be egy vadidegennek, egy idegen helyen. Azt tanítja a zsidó hagyomány, hogy az örökkévalónak számos elnevezése van, minden egyes név egy-egy attribútumot is jelent. A Melech az egyik leggyakrabban használt elnevezés annyit jelent, hogy király. Egész pontosan a királyok királyának királya, az örökkévaló. A második Cedek, azaz az igazság, az örökkévaló, az abszolút értelembe vett igazság. Tehát mind a kettő elnevezés, ahogy ezzel a személlyel megismerkedünk, az valójában az örökkévaló egy-egy tulajdonságát hordozza. És a kommentárirodalom is fölteszi azt az elképzelést, azt a lehetséges választ, hogy itt valójában, ha nem is az örökkévalóval találkozik, mint Mózes, de valamilyen megjelenési formájával, angyallal, vagy esetleg egy olyan személlyel, akit az örökkévaló útmutatása vezet, lásd, ugye később találunk még ilyet, Bileámot. Bileám maga is, amikor, és itt most akkor egy rövidke zárójel, hogy a hasonlóságot megmagyarázhassam, ugye Bileám akkor elismert profétája, akit megáld, az áldva lesz, és akit megátkoz, az pedig átkozva lesz. És Mózes és az Egyiptomból kivonult zsidóság megérkezik Moab határához, és kéri Bálák királyt, hogy engedje át a kivonult zsidóságot a királyságán. Mert hogy Moab és a zsidóság rokoni szálakkal kötődnek egymáshoz, ez a rokoni szál pedig nem más, mint Ábrahám és Lót. Ugye Mózes Ábrahám leszármazottja, a moabiták pedig Lót leszármazottai, ugye amikor Szodoma és Gomora elpusztul, és Lót menekül, mert ugye az angyalok megmentik, a két lányával meg a feleségével, a felesége hátranéz, ő sóbálványá változik, de a két lányával együtt Lót elmenekül. És a két lány később azt hiszi, hogy az emberiség elpusztult, és az ő feladatuk, hogy megmentsék az embert, és ezért tiltott nász történik az édesapjuk és köztük, és így két gyerek születik ebből a nászból, és az egyik Moab. Ergo, Moab és a zsidóság egyfajta unokatestvéri kötelékben vannak, vagyunk, és Mózes nem akar harcot, hanem ezt figyelembe véve szeretne békésen, engedélyt kérve áthaladni Moab területén. És Bálák király ezt nem engedi, fölbéreli Bileámot, és azt kéri, hogy átkozza meg a zsidó népet. Bileámhoz először eljönnek a küldöttek, és mondják, hogy gyere velünk, mert hogy meg kell átkozni a zsidóságot. És erre azt mondja Bileám, hogy én csak azt tudom mondani, amit az örökkévaló, az égnek és a földnek a királya, az ura nekem mond, az ajkaimra helyez, más nem fogok tudni tenni. És így is történik, éjszaka jön hozzá a világ alkotója, és mondja, hogy ne menj velük, mert a zsidóság az én kiválasztott népem, és őket nem lehet megátkozni. Elküldi a küldötteket, majd fordultával a király még nemesebb, még tiszteletreméltóbb követeket küld a profétához. Végezetül azt mondja az örökkévaló másodszorra, hogy rendben van, menj velük, de azt mond, amit én az ajkaidra helyezek, és ez így is lesz. Tehát Bileám proféta ugye megáldja Moab határánál táborozó zsidó törzseket. Lehet, teszi hozzá a kommentárirodalom, hogy egy ugyanilyen égi irányítással rendelt személyről beszélünk, aki a neveiben az örökkévaló két attribútumát is szimbolikusan megkapja, vagy hordozza. És ő a királya, ő az ura Irsalemnek, azaz a teljesség városának, amelyet ma úgy ismerünk, hogy Jeruzsálem. 1948 és az időszámítás szerint 70 között majdnem 2000 év telik el. 1948. május 14-én, amikor a modernkori Izrael megalakul, akkor Jeruzsálem nyugati része az izraeli fennhatóság alá kerül. Majd 1967. június 7-én, ez a zsinagógai kalendárium szerint Iyár hónap 28-a volt, ekkor foglalja vissza, vagy szabadítja föl az izraeli hadsereg kelet Jeruzsálemet. És ekkor lesz egységes újra az ígéret földjének a fővárosa. Jeruzsálem több mint 3000 év óta a zsidóságnak is az egyik szellemi központja. És azt gondolom, hogy két rövid gondolatot hagy osszak meg, az egyik és a másik is Moshe Dayantól származik, aki a védelmi minisztere volt ebben az időben Izraelnek, és 1967-ben a hatnapos háború lezárásával a következőt nyilatkozza. Olvasom. Ma reggel az izraeli hadsereg felszabadította Jeruzsálemet. Egyesítettük Jeruzsálemet, Izrael kettéosztott fővárosát. Visszatértünk legszentebb helyünkre, hogy soha többé ne kelljen megválnunk tőle. Arab szomszédjaink felé ezen az órán is békejobbot nyújtunk. Keresztény és muszlim polgártársaink számára teljes vallásszabadságot és jogokat ígérünk. Nem azért jöttünk Jeruzsálembe, hogy elvegyük más népek szent helyeit, sem azért, hogy más vallásokat megzavarjunk, hanem azért, hogy biztosítsuk az egységet, és hogy másokkal együtt egységben élhessünk itt. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenete a Jeruzsálem napnak, hogy hogyan kell értelmezni, hogy ez mindenkiről szól. A szabad vallásgyakorlásról, arról, hogy hosszú-hosszú évszázadok teltek el, amikor is a városnak bizonyos részei le voltak zárva, nem voltak látogathatóak, de 1967-től kezdve mindenki számára elérhető. A 122. Zsoltár harmadik verse a következőt írja. Köir, Sehbura la Yahdav, azaz, mint egy város, amely összekapcsoltatott az idő kezdetén. Nagyon izgalmas maga ez az ünnep. A modernkori Izraelben lézersót vetítenek az óváros falára egy héten keresztül, és az izraeli filharmonikusok játszanak minden este a lézersó alatt élőbe, mert hogy hát a zene az imáink mellett a másik olyan nyelv, amelyet mindenki a világon megért. Jeruzsálem napja egy örömteli nap, és hát talán ennek a különleges város, különleges egységének a közös örömünnepe. Tehát ilyenkor Jeruzsálembe vallástól, kortól, nemtől függetlenül mindenki boldog, hogy a szent helyek újra látogathatóak.
Nyilván Jeruzsálem óvárosa az, mint minden történelmi városmag, ugye nagyon szűk falak veszik körül, és zsúfoltságban ott egymásra épültek az utcák, házak, de hát ezzel együtt nagyon sok viszontagságot is elszenvedett ez a város. Itt már szóba került a 70-es évszám, amikor a rómaiak rombolták le. Azt hiszem, hogy a régészek valami olyasmit is föltártak bizonyos helyeken, hogy tizen nem tudom hány ilyen rom réteg van egymás fölött. Tehát a történelem során azért valahogy mindenkinek kellett ez a város, vagy kellett volna, keresztes hadjáratok is mentek oda, hogy majd akkor mi felszabadítjuk, visszafoglaljuk, meg látogathatóvá tesszük. Tehát ugye ez valahogy nagyon régi gondolat, aminek az a következménye, hogy ez a város hát rengeteget szenvedett. Vajon a történelem hogy is foglalható össze röviden? Mit tudunk erről a városról? Kezdve onnan, hogy Ábrahám találkozott ezzel a keresztény szóhasználat szerint, hogy mi Melkizedeknek mondjuk, én nem tudom olyan szépen kiejteni a nevét. Hogy kell elképzelni Jeruzsálemet akkor és azóta?
Minden városba kell, hogy legyen kapu, amely ajtót nyit a kérelmezőnek. Most azt gondolnánk, hogy hát egy nagy városba is, amely ókori, fontos volt a biztonság, tehát hogy nem lehetett minden négyzetméterre kapukat nyitni, volt talán egy vagy kettő kapuja. Jeruzsálemnek 7 plusz 1 kapuja volt. Egész pontosan van. És a plusz egyről szeretnék beszélni. Mert hogy nincs még egy város, amelynek ez a kapuja létezne. Ez a Messiás kapuja, amely le van zárva, és amely ki fog nyílni, amikor a Messiás érkezni fog. Jeruzsálem 7 dombra épül úgy, mint Róma. Ezek közül az egyiket úgy nevezik, hogy Har HaZeitim, az olivafák hegye. Itt egy óriási temető terül el, mert hogy a közös történet, a közös hit, a közös ígéret azt mondja, hogy amikor eljön a Messiás, először vagy másodszor, akkor a feltámadás onnan indul majd el. Gyakorlatilag ez a bizonyos messiási kapu azt várja, hogy föl tudjon tárulni. Természetesen minden egyes kapuja külön történettel bír. Van például a szemét kapu. Hát ez onnan kapja a nevét, hogy kérem szépen, minden társadalom termel szemetet, és ez volt az a hely, ahonnan megszabadultak a város lakója a szemétől. De van például az oroszlános kapu, ahol Dávid király vonult be. Minden egyes kapu egy-egy rövid történet, egy-egy arca és arculata a városnak. Jeruzsálemről először Ábrahám történetében olvasunk. Ugye Ábrahám az időszámítás előtti 19. század. Tehát az azt jelenti, hogy több mint 4000 éves városról beszélünk, amely megszakítás nélkül helyet adott emberi civilizációnak. Ha bármelyikünknek van módja bemenni az óvároson belül egy magánházba, elképesztő milyen csodákat fogunk látni. Tehát a kövek színei, a kövek formái, a kövek megmunkálása, hogy elindulunk mondjuk nagyon sok, tehát a jeruzsálemi óvárosi házak általában egy emelet magasak. Viszont mindegyiknek van pincéje. És van, amelyiknek kétszintes pincéje van. Tehát gyakorlatilag 6-8 méter mélységig mennek le ezek a lakóházak. Hihetetlen, hogy adott esetben van olyan ház, amely 4000 év óta házként működik. Nem olyan régen olvastam egy cikket, hogy melyik és hol van a világ legrégebbi vállalkozása. Nem tudom, tudod? Ha hiszed, hanem a világ legrégebbi vállalkozása az Japánban működik, 525 magasságától egy taverna, ami azóta már szállodává vált. Tehát, hogy gyakorlatilag 1500 éves. Na most Jeruzsálemben áll olyan ház, amely megélte Jézus korát, megélte Mózes korát, megélte Ábrahám korát, és a házban a mai napig élnek. Tehát, hogy ez a fajta folytatólagosság, azt gondolom, hogy a kézzelfogható ígérete a jó teremtőnek. Tehát, hogyha bemegyünk az óvárosba, akkor oda belépünk egy olyan atmoszférába, egy olyan világba, amire azt gondoltuk, hogy csak a könyvek lapján, vagy csak az álmainkba léteznek. És ott megérinti az élő történelem az ember lelkét és szellemét.
Az evangéliumokban azért sok említés történik Jeruzsálemről. Például ugye mindig egy érdekes kérdés, hogy egy városnak honnan van vize. És az evangélium említi azt a bizonyos Siloé tavat, illetve a Betesda fürdőt a juh kapunál, hogyha már a kapukról beszéltünk, hogy voltak a vizek az ókori Jeruzsálemben vajon.
A víz az mindig egy feltétele volt az életnek. Ugye minél hosszabb időn keresztül élt ember egy-egy településen, annál inkább próbálták a vízellátást kialakítani. Tehát a Jeruzsálem óvárosának a csatornái, azok igen-igen régre nyúlnak vissza, és a helyi víztározókat, tavakat, ciszternákat természetesen ebbe a csatornarendszerbe bevonták. Tehát, hogyha valakinek tényleg van lehetősége egyszer eljutni és bekopogtatni egy-egy ilyen régi óvárosi házba, akkor van egy kis káva a házakon belül, ahol még ez megvan. Képzeljük el, hogy ez a káva ez egy tenyérnyi széles, egy kicsi ív van benne, mélyedés, mondjuk egy 3-4 centi, amiben vezették a folyóvizet. Tehát nagyon izgalmas látni napjainkban is, hogy milyen technológiát használtak, és hogy hogyan oldották meg ennek a házakhoz való elvezetését. Természetesen nagyon sok kút is volt, és az egy munkafajta volt, hogy valaki vízhordóként dolgozott a városon belül, tehát hogyha a korai időszakát nézzük a városnak, akkor biztos, hogy a vízhordóknak sokkal nagyobb munkája volt, mint mondjuk az első évezred magasságától már.
És honnan volt vízük? Ugye a Zsoltárokban is szerepel ez, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, és hát ez igaz is földrajzilag is, miután jól tudom, olyan 8-900 méter magasságban van a város.
Igen.
Szemben például a Holtengerrel, ami több száz méterrel a tengerszint alatt van. Tehát, hogy honnan volt víz, vagy honnan van ma víz? Vajon? Hegyekből vagy?
Először is, ugye nem véletlen, hogy két nagy imádság kapcsolódik, az egyik Pesachhoz, a másik Szukotthoz. Pesachhoz a harmatért való imádkozás, ez a tálbencsolás, míg Szukottnál a gesembencsolás, az esőért való imádkozás. A város tele van ciszternákkal. Tehát, hogy ha az óvárosba járunk, akkor a házak nem sátortetőt kaptak, hanem elvágólagos, vízszintes tető van. És minden egyes háznak a tetején van ciszterna, vízgyűjtő. Tehát először is az esővíz hasznosítása az egy alapvetően kulcsfontosságú feladat volt. Emellett Jeruzsálemnek vannak forrásai. Hát ezek a források ugye abszolút fel voltak használva, és ugye ókori munkakör volt a kútfúrás, vagy a kútépítés, amelyeket vagy a források tápláltak, vagy ha volt tó, már pedig van Jeruzsálem alatt tó, amivel lehetett vizet nyerni, és igen, a hegyekről lefolyó harmatot, esővizet is próbálták összegyűjteni. Tehát ugye az ókortól kezdve napjainkig nem a fekete arany, ami az aranyat jelenti a Szentföldön, hanem ha folyékony aranyról beszélünk, az a víz, mert hogy ebből volt és van a legkevesebb. Nem véletlenül, hogy az elmúlt évtizedekben nagy feladata a modernkori zsidó államnak, hogy mondjuk a sós tengervizet hogyan tudják átkonvertálni édesvízé, mert hogy ha megnézzük a modernkori Jeruzsálemet, akár az óvárosnak a határait is, gyönyörű pálmafákkal van végig beültetve, és gyönyörű kertekkel és parkokkal van feldíszítve a város, ezeknek pedig folyamatosan szüksége van öntözésre. Ezekhez pedig a modernkori öntözőrendszereket úgy alakították ki, hogy geotermikus vízhez fúrtak le.
70. időszámításunk szerint római hadsereg elpusztítja a templomot, és hát biztos, hogy ez valami új időszámítást hozott Jeruzsálem életébe, mert gondolom akár az zarándoklatok már abban a formában nem valósultak meg, mint korábban. Mit tudunk Jeruzsálemnek az életéről az ókor és a középkor folyamán? Hogy képzelhetjük el a várost, amikor hát talán a történelmének egy ilyen kicsit hányattottabb időszakát élte?
Az ókor során, miután 70-ben elpusztul a második szentély, időszámítás szerint 70-ben, akkor utána van egy folyamatos átalakulás a zsidóságon belül. Ugye a szentély létezéséig a jeruzsálemi szentély volt a zsidóság szakrális és szellemi központja. És ez átalakul, méghozzá van a Talmudban egy olyan történet, hogy Johanán ben Zakkáj, az utolsó főpapja a második szentélynek, azt kéri Titusztól, hogy adja neki Javne városát és a bölcseket, a bölcsességet. És innentől kezdve, tehát 70-től kezdve Javne városában elkezdenek még erősebben kialakulni a tanházak. Eddig is voltak olyan városok, amelyek iskolákból álltak, de a rabik, a bölcsek, a tudósok érzik azt, hogy fordulóponthoz érkezett a zsidóság, és valamilyen megújulásra van szükség azért, hogy életbe tudjuk maradni, és ezt úgy nevezi a vallástudomány, hogy ez a pillanat, amikor megszületik a rabbinikus judaizmus, amikor ugye bölcsek, vallásilag képzett személyek köré épül egy-egy közösség, és már nem a szentély köré. Ugye ez összhangban van a szétszóratatással, hogy a zsidóság kiüzetésre, illetve szétszóratatásra kerül, és Európában, Afrikában, Dél- és Észak-Amerikában, vagy Ázsiában a történelem folyamán ilyen apró közösségek vetik meg a lábukat, és egy-egy pici szentélyként próbálják ellátni a szolgálatot. Természetesen a ritusok megváltoznak, mert hogy áldozatot már nem lehet bemutatni, mert a jeruzsálemi szentély nem áll, hanem az áldozatok átkerülnek, tehát az imák veszik át az áldozatok szerepét, és így alakulnak újra a zsidó közösségek. A középkorban nagyon erős igénye lenne a zsidóságnak a visszatérésre. Az ókori Judeából, hogy a zsidóság szétáramoljon a világba, ez körülbelül a 6-7. Század. Addig csak kisebb szorványok indulnak meg, illetve ott erősödik meg a zsidóság, ahol már létezett előtte is, mint Babilónia. Mert ugye oda már egyszer elkerült a zsidóság, ugye Nabukadnecár, miután elpusztítja az első szentélyt, 32 000 foglyot visz magával Babilóniába, és ott marad már egy központja a zsidóságnak. Tehát az 5.-6. századig körülbelül még koherens a zsidó világ, és utána indul el ez a szétszórattatás egyre nagyobb tömegekben, és a 10-11-12. Században van egy nagyon erős visszavágyódás Jeruzsálembe. Jön egy kiváló tudós, akit úgy nevezünk, hogy Judah Lévi, és ő alkotja meg azt a fogalmat, hogy cionidák. Ez egy olyan irodalmi stílus, amely ennek a visszavágyódásnak az irodalmi át- és leképződése. A cionidák pedig egészen a 20. század elejéig egy olyan műfaj, amely élő. A mai napig vannak olyan írók és művészek, akik még írnak cionidákat, de ennek az időszaka véget ért, miután ugye a modernkori Izrael megszületett.
A Jeruzsálemről beszélünk, valószínűleg mindenkinek eszébe jut, hogy azok a képsorok a szeme elé villannak, hogy siratófal. Ami, ha jól tudom, akkor még a templom épületnek a része. Mit jelent egy zsidó ember számára a siratófal most akár történelmileg, akár pedig spirituálisan?
Nagyon érdekes, a talmudikus irodalom foglalkozik avval, hogy honnan születik meg a külső nyugati falnak ez az elnevezése, hogy siratófal. A kalifátus idejében, illetve később a szultán korában látják az ott lakó muszlim lakosság, hogy néha-néha, amikor egy-egy zsidó ember engedélyt kap az uralkodótól, bemennek ehhez az elzárt térhez, és ott odahajtják a homlokukat, ráteszik a tenyerüket a falra, és potyognak a könnyeik. És akik látják, hogy mi történik, ők úgy nevezik el, hogy Homat Dumia, a könnyek fala. Azaz a siratófal. A siratófal az egykori második szentély külső falának a nyugati része, amely az állandó ókori kapcsolat a zsidóság, a szentély és a világ alkotója között. Ha szembeállunk a fallal, akkor jobb kézre van a hölgyeknek egy külön elkerített rész, ahol csak a hölgyek imádkozhatnak, szembe velünk az urak imádkozhatnak, és bal kézre a fal mellett van egy kis kapu, ahol be lehet menni, és ott egy egyre táguló zsinagóga térbe érkezünk, ahol külön vallási közösségek egymástól függetlenül, vagy éppen összekapcsolódva imádkoznak. Az imának a hangjai a nap 24 órájában jelen vannak a siratófalnál, folyamatosan élő zsolozsmaként. Ez is egy nagyon érdekes dolog, a különböző korokból lévő köveket és korszakokat lehet látni, hogy melyik korszakban építettek, vagy épült egy-egy sor kő a falhoz. Az évezredek simára koptatták a kőnek a falait, és hát ugye az emberi kezek simogatásai, és így az elsimított kövek között sok hasadék van. És azok a hívek, akik eljutnak a siratófalhoz, betesznek oda egy kvitlit, egy kis papír darabot, amire valószínűleg otthonról megkérte őket a rokonság, a barátok, hogy az ő nevükbe milyen óhajt, milyen kérést fogalmazzanak meg. és a saját álmukat, óhajukat, reményüket is fölírják erre a kvitlire, erre a pici kis papírdarabra, amit összehajtanak és betesznek a fal egyik repedésébe. Hiszünk abban, hogy 7 olyan hely van ezen a világon, ahol az ég és a föld kapui összeérnek, és Jeruzsálem az egyik, ahonnan a világalkotója a hangunkat jobban meghallja.
Vajon a talmudikus irodalomban szerepel a többi hat is?
Igen, szerepel. Hát ugye a talmudikus világ az ókorból merít. Tehát itt elsősorban olyan az ókori Izrael és Júdeából megfogalmazott területek vannak, amelyek valami miatt kiemelkedő szerepet kaptak. Egyetlen egy példát hagy említsek meg. Ugye amikor ketté szakad az ókori zsidó királyság, ugye Észak-Izraelre és dél Júdeára, akkor mind a két helyen van szentély. Jeruzsálemben van a déli ország szentélye, és Silóba van az északi ország szentélye. Hanna története, Sámuel története, az az északi országban játszódik, a silói szentély van megadva, az egyik ilyen hely az Siló.
Sok keresztény ember is elutazik Jeruzsálembe, vagy éppen elzarándokol, és hogyha mondjuk oda szeretne menni a siratófalhoz, akkor hogy készüljön föl erre, hogy hát ott mégiscsak illendően viselkedjen, bárhova oda mehet, hogy ne menjen oda a falhoz. Tehát mik az esetleg az ilyen egész praktikus szabályok, vagy javaslatok, amivel egy keresztény zarándok oda mehet ehhez a falhoz?
Nagy-nagy szeretettel várunk benneteket. Gyertek! Fontos, hogy ugye a hölgyek ne menjenek be az urak részébe, és az urak ne menjenek be a hölgyek részébe, de hát ezt lehet látni, ott korlátok vannak, állnak is, segítenek. Ha valaki nem hozott magával fejfedőt, akkor mindig a belépőnél van egy, mintha egy nagy szökőkút lenne, de nem szökőkút, hanem tele van téve fejfedőkkel, és abból nyugodtan lehet vinni, az ember visszateszi. Visszateszi, ha elviszi magának, emlékül viszi, tehát ezek nagyon egyszerű, vagy papír, vagy textiliából készült pici fejfedők, rá van nyomva, hogy Kotel Maravit, azaz a siratófal, ez a bizonyos nyugati fal. Érdemes meghallgatni ott, megállni egy picit, és meghallgatni, hogy hány fajta dallammal, hány fajta kiejtéssel imádkoznak, aki Jemenből jön, aki Argentinából jön, aki Írországból jön, aki Oroszországból jön, aki Japánból jön, mindenki egészen másképpen imádkozik, de ugyanoda száll föl az imának a szavai. Érdemes bekukkantani ebbe a fal mellett bal oldalon lévő zsinagógába, viszont a szomorú hírem az, hogy ide csak az urak fognak tudni bejönni, a hölgyeknek külön része nincsen. Mindenki próbáljon arra odafigyelni, hogy ha közel megy a siratófalhoz, akkor a falba beletett papírokat, azokat ne birizgáljuk. Ebből volt múltkor egy óriási botrány, de talán ez is rámutat arra, hogy mi minden történik a siratófalnál. Amerikából érkezett egy nagyon sikeres üzletember, és úgy akarta megköszönni az örökkévalónak a segítségét, hogy kitöltött egy 100 000 dolláros bianco csekket, és azt betette a siratófalba, és aki ott állt mögötte, imádkozott, azt meg pont látta, és pont kivette. És mivel a siratófal be van kamerázva, hát ez rögtön kiderült, és hát egy nagyon kellemetlen helyzetet hozott. Ezeket javaslom, hogy ha van rá módunk, akkor azért kerüljük el.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, Jeruzsálemről, a Szentvárosról beszélgettünk az adásunkban. Köszönjük a figyelmüket, az ígéret földje folytatódik legközelebb, akkor is várjuk Önöket, addig pedig Róna Tamás főrabbi úrnak köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és mindenkinek minden jót kívánunk.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!